könyvek, amik álomvilágba repítenek, és könyvek, amik a valóságot mutatják meg. Sorok között. Könyvajánló a koktélban.
Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig egy újabb Sorok között adással jelentkezünk, Deszivel, mert már itt is van velem. Szia!
Hello, sziasztok!
Na és hát választottunk egy olyan könyvet, aminek a nevével megbirkoztunk megint, legalábbis a lánynak a nevével kimondani, mert francia, és hát ugye a francia is sem egy egyszerű nyelv, de Vi Schwabról van szó, ugye ő az írónő, és az Edith Lárue Láthatatlan élete című kötetet fogjuk kivesézni, és azért arról beszéljünk, hogy ez egy gyönyörű szép borító.
Hát ez szerintem a slágere volt a tavalyi könyvhétnek. Én bizonytalankodva mentem oda, hogy meg akarom-e venni, és megláttam, és mondtam, hogy jó, hát akkor ez innentől kezdve nem kérdés, gyönyörű. Tehát, hogy élőben még szebb egyébként, mint képeken.
Igen, és ez a tipikus esete annak, hogy borító alapján veszek, ami utána nem biztos, hogy tetszeni fog, de erről majd később beszélünk a te részedről legalábbis. Na, hát mondtad, hogy ugye az írónőről nem, de hogy a könyvvel kapcsolatban olvastál interjúkat, akkor beszéljünk először egy picit erről.
Ami szerintem a legérdekesebb, hogy 10 éven keresztül írta ezt a könyvet. Mondta, hogy azt mondta, hogy alapból olyan vagy azt nyilatkozta, hogy olyan a munka beosztása, hogy általában ilyen 6 könyv körül lebeg a levegőben, amiket éppen ír, és akkor így jegyzetelket hozzá, információkat gyűjt. De mondta, hogy az Edith Lárue volt az, amit a legtovább magában tartogatott, és folyamatosan potolgatta, meg javítgatta, meg kutatott hozzá. Hát ugye azért itt elég sok helyszínről van szó, meg kellett választani.
Eseményről is.
Igen, hogy milyen történelmi eseményeket fűz bele. Mondta, hogy végül azt, hogy hogyan szűkítse le ezt a kört, hogy miket fog beleírni, azt úgy döntött el, hogy tulajdonképpen egyrészt korlátozta ugye az egész helyzetet, hogy ő mennyire tud utazni, mert hogy nyilván olyan utazásokat nem tudott igénybe venni, amihez személyigazolvány kell, tehát például repülni nem tud. Másrészt pedig azt vette alapul, hogy nyilván ő nagyon szereti a művészeteket, meg a kultúrát, és hogy alapvetően, ahogy a nyugati kultúra fejlődött, és úgy haladt mindig arra, amerre a leginkább virágzott a kultúra. Tehát mondta, hogy ezzel szűkítette le azt, hogy ne legyen az a vége, hogy akkor most Adi Mexikóban, meg Japánban, meg nem tudom, hanem hogy így ezt az utat járta be, ugye Franciaországtól.
Hát igen, maradt Európában egyébként.
Hát majdnem végig, mert ugye utána átment New Yorkba.
Ja, tényleg, igen. Igen.
Az ötletről mondott még nagyon érdekeset, hogy a fő ötlet az akkor alakult ki benne, amikor az ő nagymamája Alzheimer kóros lett, és hogy nagyon-nagyon traumatikus élmény volt neki végignéznie, hogy az anyukája megküzd azzal, hogy a nagymamája elfelejti őt.
Hát, igen.
És hogy ezt tartogatta magában nagyon sokáig, és jegyzetelgetett, de mondta, hogy 30 éves volt, amikor befejezte ezt a könyvet, és úgy érzi, hogy nem tudta volna máskor megírni, tehát mondta, hogy nagyon jó, hogy nem fejezte be a 20-as éveiben, mert hogy azzal egészítette ki ezt az egészet, vagy ott zárult be a kör, hogy ő a 30-as évei elején kezdte el úgy érezni, hogy nagyon rohan az idő, és nem tudja, hogy így merre tart az életben, és hogy be tudja teljesíteni azt, amit szeretne, és hogy főleg Harry oldalán ezzel vált teljessé a történet.
Igen, mert akkor ezek szerint teljesen ő is magát írta bele tulajdonképpen ebbe az egész történetbe.
Igen, ami kifejezetten izgalmas, mert hogy ugye egy alapvetően azért nagyon természetfeletti szállal operáló dologról beszélünk, de hogy mégis rettentő személyes.
Igen, na akkor nem sokára beszélünk most már a történetről is, csak elmegyünk egy icipicit zenélni.
Könyvek, amik álomvilágba repítenek, és könyvek, amik a valóságot mutatják meg. Sorok között. Könyvajánló a koktélban.
Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig még mindig a Sorok között, és Vi Schwab Edith Lárue Láthatatlan élete című könyvéről beszélgetünk továbbra is. Na és hát ugye akkor már beszéltünk arról, hogy ugye tulajdonképpen több időben játszódik ez a történet, ugye 1714-ből indulunk Franciaországból, mert ugye ott született Edith Lárue, és hát tulajdonképpen ő Adeline, ugye?
Igen.
Tehát, hogy ő neki ez a teljes neve, és marha érdekes, mert nekem eszembe jutott, van ez a film, ez az Adeline titokzatos élete, vagy
igen,
valami
igen, tudom,
hasonló a címe.
Igen,
ugye,
ezt sokan említették, hogy
Blake
nagyon hasonló.
Lively játszik, és ugye így magából a névből indultam ki, hogy olyan furcsa, mert szerintem marha szép ez a név.
Igen,
és hogy
is.
Van benne egy ilyen varázslatszerű, vagy nem tudom, hogy fejezem ki, és lehet, hogy azért maradt meg, ugye, mert annak is hasonló a sztoria.
Igen, igen,
tulajdonképpen.
Igen. Ezt nem tudom, hogy mennyire lehet egyébként kapcsolat a kettő között, mivel 10 éve írja, valószínűleg nincs, de kifejezetten érdekes véletlen, hogy ennyire hasonló a történet és ugyanaz a név.
Igen. Na, és ugye azt is említetted, hogy ugye ez az emlékezés, meg hogy tulajdonképpen arról szól az egész sztori, hogy ez a fiatal nő, hát tulajdonképpen nem akar férjhez menni, és akkor így üzletet köt. Hát a sötétséggel mondjuk így, mert ugye nem, hivatalosan nem mondják, hogy ördög, de hogy ugye nem feltétlenül ez a lényegben, hanem hogy a sötétséggel köt egy alkut, és akkor ebből alakul ki az, hogy tulajdonképpen ő örök életű lesz.
Igen, de hogy ennek megvan az ára.
Igen.
És ugye vannak csavarok a történetben az átka kapcsán, hogy ő ugye szabadságot kért tulajdonképpen, hosszú ideig tartó szabadságot, amit megkapott, de az volt a szabadságának az ára, hogy nem tud kötődni igazából senkihez és semmihez, mert hogy nagyon hosszú ideig a tárgyakat sem tudja magához kötni, és ugye az a történetnek a lényege, hogy mindenki, akivel találkozik, elfelejti őt, tehát hogyha amíg egy helységben vannak, addig emlékeznek rá, és ha kimennek az ajtón és becsukják, akkor utána a következő pillanatban már nem emlékeznek rá, és hát ez azért elég nagy ár ezért.
Igen, és marha szép itt is, ami megjelenik benne, hogy tulajdonképpen mennyire fontosak a szavak, és hogy fogalmazzuk meg őket. Itt is ez van, hogy ugye elmondja neki, hogy hát de igazából te kérted.
Igen.
Tehát, hogy a szabadságnak is van több formája, és tulajdonképpen ez is egyfajta szabadság, hogy ugye nem emlékeznek rád, mert tulajdonképpen bármit megtehetsz, viszont azért ezt egy életen át cipelni, hogy nem emlékeznek rád, azért az úgy érdekes, mert például Edi sem tudta szerintem ezt elfogadni, hanem inkább megszokta.
Uh-huh.
Én azt éreztem végig egyébként, hogy...
Igen, hát együtt élt vele, meg nyilván azért ez rengeteg nehézséget hozott magával, amire mi így helyből talán nem is gondolunk, mert hogy érzelmi kötődések szempontjából nyilván gondolsz erre a dologra, de hogy neki például pont itt az utazásról beszéltünk előbb, de ugyanez igaz arra, hogy legyen munkája, tehát konkrétan nem
vagy
tud munkát vállalni, meg lakást bérelni, meg mert hogy gyakorlatilag nem emlékszik rá senki. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy tud pénzt keresni, vagy úgy tudna legálisan pénzt keresni, hogy napi szinten új munkát keres, ami abszurd.
Igen, meg lehetetlen is. Vagy mindig ugyanoda megy vissza. De hát ugye...
Igen, de hogy ugye ehhez is az kéne, hogy akkor minden nap újra fölveszik, ami meg nem reális. Szóval,
hát
hogy
nem.
Ilyen nagyon, és főleg a történet elején, ahol még nem tanulta meg a szabályokat, meg hogy pontosan hogy tudja kijátszani a rendszert, és hát ugye talán nem okozok vele nagyon nagy meglepetést, hogy lopni is fog, mert hát nem nagyon tud mit csinálni. Tehát amikor még nincs gyakorlata ebben, hogy ezt hogyan élje meg, akkor azért borzasztó helyzetbe kerül. Tehát nincs senkie, semmie, és ott találja magát a világban minden lehetőség nélkül.
Na, hát hagyjuk, hogy egy kicsit ezt emészítek, elmegyünk addig zenélni, aztán hamarosan visszatérünk.
Könyvek, amik álomvilágba repítenek, és könyvek, amik a valóságot mutatják meg. Sorok között. Könyvajálló a koktélban.
Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig még mindig a sorok között. Vi is Schwab, Edith LaRue Láthatatlan élete című könyvét vesézzük ki, és igen, mindig sikerül azért, csak kimondanom. De. Már eleve ez az egész, hogy Edith LaRue Láthatatlan élete, tehát hogy azért ezt így gyorsan kimondani. Na mindegy, de most akkor kanyarodjunk vissza Edire, meg az ő dolgaira, meg hogy te például hogy láttad őt? Milyennek láttad? Vagy el tudtad így fogadni, hogy ahogy ő viszonyult ezekhez a dolgokhoz?
Szerintem azt nagyon becsültem benne, hogy kitart. Tehát, hogy van azért jó pár olyan pillanat a történetében, amikor összeomolhatna és azt mondhatná, hogy oké, akkor most elég. De hogy nem teszi ezt nagyon becsültem benne. Időnként azt éreztem, hogy nem biztos, hogy a legjobb döntéseket hozza meg, a legjobb utakat választja arra, hogy így éljen. És nekem egyébként összességében az is problémám volt, talán itt egy fél mondattal már megjegyezted, hogy nem ez lett a kedvenc könyvem. Részben az volt a problémám, hogy igazán egyik szereplőhöz sem kötődtem. Tehát, hogy nem annyira, mint amennyire úgy általánosságban az ötletük alapján úgy éreztem, hogy fogok, ha ez így érthető.
Tehát,
hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes ötlet, nagyon érdekes karakterek, de mégsem fogott meg egyik szereplő sem annyira, mint amennyire számítottam rá.
Egyébként furcsa, mert ahogy most így mondod, kötődni én sem nagyon tudtam senkihez, viszont valamiért maga az egész folyamat, ahogy lezajlott, ahogy ugye az érzései le voltak írva, hogy miket csinál, akkor maga a kapcsolata a sötétséggel, akkor aztán, ahogy ugye bejön Henry is a képbe, mert ugye hát ő lesz majd a kvázi szerelme tulajdonképpen.
Igen.
Tehát, hogy ezek a folyamatok így valahogy így mégis rá bírtak arra, hogy azért úgy szeressem ezt a történetet. Uh-huh. Tehát marha érdekes, hogy én sem tudtam kötődni, most, hogy így belegondoltam, de mégiscsak valami benne tartott ebben a sztoriban, uh-huh. és elgondolkodtatott.
Én azt éreztem egyébként, hogy nagyon sok minden történik, de nagyon sok olyan dolog történik, ami valójában csak annyira kapcsolódik a főszálához a regénynek, hogy érezd, hogy nekik nagyon szenvedős az életük ebben a uh-huh. tekintetben, meg leginkább Edinek, és hogy rengeteg leírás, rengeteg történelmi esemény, rengeteg helyzet volt, ami történik vele, de egyrészt ugye folyamatosan ugrálunk az időben, másrészt nyilván valójában a főcselekmény az csak a mai szálon fut, mert hogy ugye külön van szedve Edinek a régi élete, ami fut uh-huh. egy vonalon, és ugye fut a jelenben lévő élete, ahol majd ugye a fő konfliktus, meg ami ezt az egész status quo-t megváltoztatja, fut. És az viszont szerintem nem volt annyira kidolgozva, amennyire ki lehetett volna szerintem.
Már melyik a régi élete?
Az új. Tehát az ami, új? A, uh-huh. ami a fősodor lett a történetben, tehát az Eddie és Henry, és hogy mi történik velük, és hogyan változik meg a helyzetük, nekem meg ott jön be leginkább ez a Luke dolog, illetve uh-huh. hát az első szálnak a végén. Ott én nagyon azt éreztem, hogy ebben sokkal több lett volna, érzelmileg sokkal jobban ki lehetett volna dolgozni, ha nem töltünk annyi időt azzal, hogy végig csámborgunk mindenféle történelmi korszakon.
Na de várjál, mert most azért azt tegyük tisztában, hogy a Luke a sötétség.
Igen,
tehát, hogy
igen,
most ha
bocsánat,
innentől azt
bocsánat,
mondjuk, hogy Luke, akkor az a sötétség,
igen,
akivel
igen.
ugye alkut kötött. Na de várjál, mert ugye a Luke, az tulajdonképpen a Luke-öt azt a régi, tehát hogy a régi életében ismerjük meg, és az ő kapcsolatukat is csak abból ismerjük meg. Végig,
igen.
mert végig ott van, mert ugye végig azt az évfordulós történeteket.
Igen, azt viszi tovább. Igen.
Tehát, hogy amellett, hogy megjelennek benne ugye ezek a dolgok, hogy tulajdonképpen milyen időszakban vagyunk, a Luke az, aki ott fontos mindig.
Részben igen, de szerintem a régi szálnak a 80%-a annyira lassan folyik közöttük, hogy valójában az utolsó 20% az, aminél úgy igazán beindulnak a dolgok, ami aztán végül fontossá válik a jelen szálnak a végén. Szóval, hogy én nagyon azt éreztem, összességében is egyébként, hogy mind a két szálnak az eleje, az nagyon lassú, uh-huh. rettenetesen
és
lassú, és én mondjuk 140 oldalig, uh-huh. vagy 160 oldalig azt éreztem, hogy 5 percben össze tudom foglalni, hogy mit olvastam 140 oldalon keresztül, és akkor még részletes is voltam. Tehát, hogy nekem nagyon, és közben meg félre ne ér, tehát, hogy tele van gyönyörű leírásokkal, meg nagyon érdekes, hogy hogyan tudja beépíteni ezeket a különböző korszakokat a regénybe, de hogy mégis azt éreztem, hogy egy ilyen jó 160 oldalon keresztül a szinte semmi rágódunk. Miközben egyébként ugyanezt az időt szívesen töltöttem volna azzal, hogy mondjuk jobban megismerjem a szereplőket, meg leginkább a köztük lévő kapcsolatokat, amik egyébként fontosak.
Uh-huh. Na, ne feledd szavad.
Igen.
Visszatérünk, csak zenélünk egy picit.
Könyvek, amik álomvilágba repítenek, és könyvek, amik a valóságot mutatják meg. Sorok között. Könyvajánló a koktélban.
Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Sorok közöttben. Vi is Wab, Edil Larue Láthatatlan élete című kötetét vesézzük ki, és hát ugye ott hagytuk abba, hogy ugye mondtad, hogy kicsit lassú folyású neked ez az egész, és értem, hogy mit mondasz, csak ugye itt az is benne van, hogy az a nehéz benne, hogy 1714-ből indulunk, és 2014-ben zajlik az a történet, amire mondtad, hogy ugye az lenne a lényeg. De ha nem ismerjük meg folyamatában, hogy 1714-től mi történt mondjuk vele, és hogy milyen dolgokon kellett keresztül mennie, akkor lehet, hogy mondjuk elveszíti az értelmét az, hogy most, hogy 2014-ben ő ki.
Tehát, értelek, hogy... én azt éreztem, és mondjuk ha 160 oldalnál megmaradunk, ott gyakorlatilag 10 évnél több nem telt el valójában. Tehát, hogy uh-huh. Tulajdonképpen egy jó 100 oldalt, ha a múltat nézzük, egy jó 100 oldalon keresztül gyakorlatilag nem ugrunk igazán korszakot, hanem az első éveit ismerjük meg. Szerintem ez például lehetett volna rövidebb,
aha.
illetve igazad van, de nagyon sokszor ismétlődések vannak gyakorlatilag a történetében, és hogyha mondjuk egy 100 évet, vagy jó ne 100-at, mondjuk egy 50-et ugrunk, uh-huh. és mondjuk egy-kettő korszakugrás kimarad, már sokkal pörgősebb lett volna, uh-huh. tehát hogy feszesebb lett volna a sztori szerintem.
Ezzel egyet tudok érteni, de egyébként én így is el tudtam fogadni, hogy van. Valóban lassabb az eleje, az igaz, azt aláírom, de én egyébként végig azt éreztem, hogy így még így többet így meg tudtam volna hogy miket csinált különböző időszakokban, uh-huh. tehát, hogy az is így érdekelt volna, de annyira engem nem zavart valahogy így ez az egész. Mondom azért talán, mert ahogy így sokáig azon gondolkoztam, hogy ha velem ilyen történne, akkor én mit csinálnék, és hogyan birkoznék meg vele. Uh-huh. És hogy így lehet, hogy emiatt volt az bennem, hogy így haladtam, és így annyira nem is érzékeltem azt, hogy most tényleg csak 10 év van uh-huh. körülbelül, ami az elején van. Tehát, hogy engem ezért lehet, hogy ezért nem zavart. Uh-huh.
Hát én alapvetően tudom magamról, hogy nekem a leírások, tehát a szép leírás uh-huh. az a legutolsó szempont uh-huh. az olvasmány. Én nagyon karakterközpontú és sztori központú olvasó vagyok, tehát hogyha igen. nem történik semmi, akkor én azt egy idő után nagyon nehezen tolerálom.
Igen, mert tulajdonképpen kicsit az ő személyiség fejlődése sincs úgy benne, most ahogy így visszaemlékszem ezekre a dolgokra, és tulajdonképpen keveset tudunk meg arról, hogy ő milyen.
Igen.
Talán még a Lükköt is jobban le tudnám írni egyébként uh-huh. személyiségileg, mint őt.
Szerintem nagyon sok mindent, és nem tudom, hogy te hogy voltál ezzel a művészetes szállal, hogy nagyon sok minden a Ediről inkább azon keresztül jön át, hogy mennyire igen. kötődik a művészetekhez.
Igen, de ez érthető is, mert tulajdonképpen az az egyetlen olyan, ahol nyomot tud hagyni
valamilyen. Egyébként ez a igen. múzsás dolog, ezt is nyilatkozta az írónő, hogy ez nagyon hamar megszületett benne, hogy uh-huh. ő így fog működni gyakorlatilag a korokon át. Ez a múzsás dolog, ez egyébként szerintem szenzációs ötlet, és nagy. Ez jól is volt kivitelezve.
Igen, meg hogy így belegondolni abba, hogy vajon tényleg léteznek-e ilyen dolgok, hogy, hogy vannak ilyen, mint mondjuk, mit tudom én, egy átbulizott éjszaka után szerintem az emberek többségével előfordul, hogy hát nem emlékszik arra, hogy tulajdonképpen igen. mi történt.
Igen, igen.
és akkor hát, ha esetleg a művészeknél is van olyan.
Igen, itt aki... ugye nem beszéltünk erről, de hogy ő ugye nyomot hagyni sem tud, tehát nem igen, tudja megtenni nem, azt, hogy leír egy dolgot, és akkor az a papír megmarad, mert hogy nem tud változtatni a dolgok állapotán. És igen. aztán egy ponton ugye arra jut, hogy tudja úgy befolyásolni a művészeket a saját életével, hogy valamilyen szinten mégis az ő művészetükön keresztül nyomot hagy a világban, és ez egy nagyon érdekes gondolat.
Igen, és ilyen szempontból meg szerintem nagyon szép a vége is.
Igen.
És bevallom őszintén, én ott elsírtam magam, és amúgy annyira hatással volt rám ez a sztori, hogy még ezzel is álmodtam, hogy, uh-huh. hogy engem is elfelejtenek, és hogy ez uh-huh. mennyire központi téma ez benne, hogy az ember tényleg fél attól, hogy nem tud nyomot hagyni, uh-huh. hogy elfelejtik, hogy nem emlékeznek rá.
Igen, igen, és ez művészként szerintem ez különösen központi igen. kérdés lehet az ő életében is, meg egyébként nyilatkozta, hogy őt művészek vették körbe világ uh-huh. életében, tehát hogy szerintem ő, ha nem is tudom, hogy mennyire tudatosan írta ezt bele végül, de biztos, hogy folyamatosan benne volt mint kérdés, ami így feszegeti ez a mennyire hagyunk nyomot dolog, uh-huh. és egyébként szerintem összefüggésben van ezzel az is, ezt az elején elfelejtettem említeni, hogy azt mondta, hogy ha megkérdezi, hogy melyik az a regénye, amit ő a legjobban szeret, ez lenne az. Uh-huh. Mondta, hogy mivel 10 éven keresztül írta, nagyon meg is kellett gyászolnia, viszont úgy tette le, hogyha megkérdezik tőle, hogyha az van, hogy többet nem tud alkotni, akkor ő elégedett, mert hogy ezt a könyvet megírta. Uh-huh. Igen.
Na, ezzel a szép mondattal akkor le is zárnám, mert lejárt az időnk sajnos, és akkor találkozunk 2 hét múlva egy újabb könyvvel. Köszi, hogy itt voltál.
Sziasztok!